Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Schulz Nóra a vendégünk. Szép jó reggelt kívánok, magázódunk, ez nagyon jól fog hangzani, és hogy egy bemutatkozással kezdjük már, most önök nem látják, most nem sminkel, és most Schulz csak bemutatkozik.
Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a Klubrádió hallgatóit. Schulz Nóra vagyok, politikai tanácsadóként dolgozom, illetve a Belépési Küszöb podcastnak vagyok a műsorvezetője, most már 5 éve ez a Partizánnak a legrégebbi dedikált podcast műsora, úgyhogy innen ismerhetnek esetleg.
A sminkelést azért említettem, mert hogy megnéztem háttéranyagokat, és az egyik az egy elég, hát hogy is mondjam, formabontó volt abból a szempontból, hogy egy gyakorlatilag egy szakmai önéletrajzot hallottunk alapozó felvitel közben.
Igen, a TikTokon meg az Instagramon publikálok közéleti videókat, és ezeknek egy részében van, hogy készülődés közben beszélek akár arról, hogy mi a véleményem éppen a Magyar Kétfarkú Kutyapártról, vagy a Tiszáról, vagy az Ellenzékről, Momentumról, ezek néhány videó, és készítettem egy ilyet is, amiben pedig bemutatkozom, mert nagyon sok új követőm lett, most már több mint 5000-en vagyunk a TikTokon is, és ez egy formátum ezen a platformon, amit én is egyébként szívesen fogyasztok, tehát kíváncsi vagyok embereknek az élettörténetére, és azt gondoltam, hogy jó úgy bemutatkozni a nézőimnek. A sminkelésről, ami kifejezetten ez egy ilyen kísérletként indult nekem, most már másfél éve vagyok a TikTokon, és azt láttam, hogy ahhoz, hogy eljussak közéleti tartalmakkal fiatal nőkhöz, ahhoz egy kicsit össze kell zavarnom az algoritmust. Tehát, hogy az algoritmus nagyon úgy működik, hogy egyrészt már ugye nyilván földolgozza a hangot is, tehát a magyar beszédet is nagyon jól érti a TikToknak az algoritmusa, és beazonosítja, hogy oké, ez egy politikai tartalom, és alapvetően a közéleti tartalmakat a férfiaknak a feedjében dobja föl. Én viszont nagyon szeretnék eljutni a közeleti gondolataimmal a saját korosztályomhoz, és kifejezetten nőkhöz, és mondjuk a készülődős tartalmakat meg nőknek dobja föl a TikTok. Uh-huh. És ez a fajta kettősség, vagy ez a igen, ellentéte annak, hogy közéletről beszélek, de közben egy ilyen készülődős női tartalom van mögötte, úgy látom, hogy ez viszonylag kiegyenlítetté teszi a TikTok nézőimnek, vagy inkább egy kicsit talán még a nők felé el is tolja a nézők arányát, ami egy olyan dolog, amivel alapvetően küzdenek a podcasterek, a youtuberek, hogy férfiak nézik a YouTube-ot, férfiak követik a tartalmaikat, és én szeretnék ebből kitörni egy kicsit.
A tyúk vagy tojás, tehát azért, az algoritmus azért ilyen, mert hogy elsősorban a férfiakat érdekli ez a téma, és meg kell próbálni bevonni a nőket, vagy egyszerűen egy ilyen hímsovinista előítélete van, hogy a politikát, politika, futball férfiak, sminkelés, főzés, nők, tehát hogy egy ilyen macsó algoritmus van?
Hát igen, ezt szerintem már nem fogok soha megfejteni, hogy melyik volt előbb, az biztos, hogy jelenleg most már kialakultak ezek az algoritmus, dobozok, és nyilván részben a TikTokon magának állítja össze az ember azzal, hogy mi az, amit végignéz, lájkol, tovább görget, de be is tipizál biztosan ezek a platformok. Nagyon nehéz nem rögtön bekerülni valami fajta tényleg dobozba. Én például most pont pár napja újraindítottam a TikTok feedemet, van egy ilyen lehetőség, hogy kitörli az ember azt, amit megtanult róla a TikTok, a kifejezetten ugye ez a neked ajánlott videók kapcsán kitöröltem, és körülbelül szerintem egy negyed óra volt, amíg szinte teljesen visszatolt ugyanabba a tartalom csoportba, miközben engem pont az érdekelne, hogyha nem vagyok algoritmikusan betipizálva, akkor milyen tartalmak jönnek föl. Nagyon nehéz nem úgy fogyasztani jelenleg tartalmat, hogy már előre sztereotipizálva van az ember, és kifejezetten szerintem a közélettel kapcsolatban ez egy nagyon nehéz dolog, hogy ugye mindig mondják, hogy igen, kevesebbet fogyasztanak a nők, mondjuk kevesebbet kattintanak híroldalakra, kevesebbet nézik a YouTube-on a közéleti dolgokat. De hát talán arról is van szó, hogy ezek a közéleti témák nincsenek úgy tálalva, vagy úgy beágyazva, hogy az a nőknek az egyébként nagyon sűrű, nagyon elfoglalt életében releváns legyen és izgalmas legyen. Tehát egyébként tartalmat nyilvánvalóan fogyasztanak nők is, sőt, egyre többet tudnak költeni is, akár termékekre, akár előfizetésekre, hiszen egyre nő a gazdasági ereje egyébként a nőknek a nyugati világban. az szerintem egy kihívás a tartalomgyártók számára, kifejezetten, hogyha közélettel foglalkoznak, vagy a sajtósok számára is, hogy ezt úgy tudják tálalni a közéleti tartalmakat, hogy a nők számára is izgalmas legyen, és én ebben látok egy izgalmas kihívást.
Eszembe jutott itt a 444-nek ez a gyakorlat, hogy futballhasonlatokkal magyarázzuk el a politikát. Ez egy tökéletes példa arra, hogy hogy nem
életmód
fog...
Életmódtartalomba a férfiak számára beágyazva a politika, igen. Miért ne lehetne életmódtartalomba ágyazni a nőknél is?
Ja, egyébként nyilvánvaló, hogy ha egy jelenlegi tálalást nézek, vagy akár egy kis színest, akkor valóban azért az, hogy oda van célozva a pasiknak. De ez a tudatosság egyébként, hogy hogyan lehet sminkelés közben politikáról beszélni, ez egy nagyon izgalmas, mert pont arról beszélgettünk tegnap, hogy milyen érdekes, akinek van olyan szerencséje, hogy 3-4 évet akár egy civilizált országban, Nyugat-Európában bárhol eltölthet, amikor utána bekapcsolódik, egyébként számomra teljesen értetetlen okból visszajön, és bekapcsolódik a közéletbe, akkor nem látom rajta azt a frusztráltságot, ami ott van mindenkinek a szemében, aki itt folyamatosan azzal foglalkozik, hogy egy kicsit olyan, mintha valami oltást kapna, vagy valami immunitást szerezne a magyar valóság borzalmaival kapcsolatban, és ez egy jó érzés.
Köszönöm. No. Én igen, azt meglátta annyi rólam, hogy Cambridge-be jártam egyetemre, aztán pedig a London School of Economics-ra. Egyébként nem teljesen szerintem ez van, vagy az én esetemben.
Momentumnál láttam ezt egyébként többek között.
Talán. Én igazából nekem, ami pont, és ez szerintem nagyon más a momentumosokhoz képest, hogy részben a nyugattal kapcsolatos illúzióim szűntek meg attól, hogy Angliában éltem 4 évig, és pont azt láttam, hogy például ugye ez kifejezetten az az időszak volt, a 2010-es évek vége, 20-as évek eleje, amikor az identitáspolitika és az egész ilyen woke mozgalom mondjuk az egyetemi szférában a legerősebb volt, és engem ez például nagyon-nagyon frusztrált, és azt éreztem, hogy ha hazajövök Magyarországra, akkor vannak bizonyos kérdések, amikről szabadabban tudok beszélni. És ez egy olyan dolog, ami nagyon kényelmetlen szokott lenni liberális baloldali embereknek, mikor erről beszélek, hogy igenis azt éreztem, hogy a top elit egyetemen, mondjuk Cambridge-ben vannak bizonyos kérdések, amik tabunak számítanak, vagy nem férnek bele, nem lehet feszegetni őket. És szerintem ez a fajta kritikus viszony a nyugattal inkább az, ami lehetővé teszi azt, hogy itthon is mondjuk ne ilyen nagyon egyszerű magyarázatokhoz nyúljak, hogy bezzeg nyugaton mennyivel jobb, stb. Stb. Én azért mondjuk a Momentumnál inkább talán ezeket láttam, a Fidesznél meg a másik fele van.
Furcsa,
hogy,
igen. Hogy tehát, hogy akkor eldobom az egészet vele együtt, és hogy az nagyon nehéz valóban, tehát, hogy ugye ez a klasszikus menekült kérdés volt, és annak én emlékszem, hogy Csányi Vilmossal beszélgettünk erről, hogy az, hogy menekültek érkeznek egy országban nagy számban, az nem jó. Persze, hogy nem jó, és hogy ezt kezelni kell, hogy kevésbé legyen rossz, de nem lesznek konfliktusok, lesznek következményei dolognak, de erről nem lehetett Magyarországon beszélni, mert akkor ugye egyrészt a Fidesz szekeré toltam, másrészt pedig ők felhasználták azonnal, hogy tessék, hát ők is azt mondják, amit mi évközben nem azt mondja az ember. Ezek után hogy lehet mondjuk az egész woke őrületről, meg erről kritikusan beszélni, anélkül, hogy az ember a Fidesz szekeré tolna?
Hát szerintem ez nagyon fontos, és nekem ez az egyik célom is, hogy ezeket a sokszor nagyon berögzült bináris opozíciókat megpróbáljuk háromszögesíteni. Tehát, hogy igenis van egy olyan álláspont, ami nem arról szól, hogy amit mondjuk a Fidesz csinál, igen, ebben a témában, hogy riogat olyan dolgokkal, amik nem is történnek, vagy amik Magyarországon nem is relevánsak. Ugye egy ilyen ideológiai importot csinál az Orbán rendszer. Hát igen, tehát hogy azért ez nyilvánvalóan nem igaz. De abba a hibába se szabad esni szerintem, amit kifejezetten a progresszív liberálisok tesznek mondjuk Magyarországon, hogy pepitában mondják azt, amit az Orbán rendszer, arról beszélnek, hogy Magyarországon a legnagyobb probléma mondjuk a non-bináris embereknek a helyzete. Hát szerintem Magyarországon jelenleg nem ez a legnagyobb probléma, hogyha valaki tényleg elmegy a Tiszántúra, körbenéz egy kicsit, és szembenéz azzal, hogy milyen életkörülmények vannak, vagy mondjuk a lakhatási válság is, ami akár itt Budapesten is brutálisan kifejti a hatását, tehát nagyon sok olyan problémát tudnék mondani. Ilyen szempontból ez egy klasszikus marxista hozzáállás, hogy azt gondolom, hogy a materiális kérdések bevaló beágyazottság, az arra való figyelem, az segít ezeket az ideológiai harcokat egy kicsit kritikusabban nézni és háromszögesíteni.
De furcsa, mert az Egyesült Államokban pont ez vezetett Trump elnöki választásához, hogy a nem bináris emberek problematikája olyan hangsúlyos volt, hogy ott ültek, tényleg ott ült az egész white trash, és azt mondta, hogy hello, hát hogy mi meg itt metamfetamint főzünk egész nap, és rohadunk lefele, úgyhogy akkor velünk is, és ez tényleg visszacsapott, tehát hogy ez egyértelműen.
Teljesen. Volt ez a reklám a Trumpéknak, amiben ugye azt mondták, hogy Kamala Harris cares about they, them, ami ugye ez az angol névmásokra játszik rá, tehát hogy Kamala Harris velük foglalkozik, és akkor itt a non-binárisok vannak értve, Trump cares about you, Trump pedig veled foglalkozik, Trumpot az érdekli, hogy veled mi van, hát ez egy nagyon erős
bár egyáltalán nem igaz, de nem igaz, de nagyon
nem
erős
igaz,
valóban, és
hatott, persze. Politikai kommunikáció szintjén mondom.
Magyarországon nyilván nem jut el idáig a dolog, tehát itt szegény liberálisok már azt próbálták, hogy kapjon, lehetne az, hogy a nők ugyanannyi bért kapjanak ugyanazért a munkáért, és már ez is el lett kaszálva, de hogy alapvetően, de felmerült, valóban jelentkezett a probléma azért már legalább tüneti szinten. Úgyhogy mindezek ellenére ehhez is például nem árt, hogy az ember azért egy kicsit megnézi, és azért, igen, és a Nagy-Britániában is ott azért, ott is azért félrecsúsztak a dolgok rendesen. Nagyon erős figyelmeztetést kapott egyébként a liberális mainstream, hogy itt ez nem egészen jó. Talán túl erős. Mert a varázslók korát látom eljönni, a lapos földesek és egyébként a teljes áltudományos őrületét.
Na ez nagyon izgalmas nekem, most ez az egyik dolog, ami foglalkoztat, hogy azt érzem, hogy egy új spirituális korszaka jön el egyébként a politikának, aminek van egy ilyen része szerintem, igen, ahol akár a konteók, akár a tudományellenesség is felerősödik. Én azt gondolom, hogy erre a válasz, az nem feltétlenül egy ilyen varástalan, technokrata, liberális válasz kell legyen, hanem fölismerni ezt, hogy egy ilyen spirituális korszak van, vagy egy igény.
Én azért ezt pszichológiai, inkább azt mondanám, hogy a depresszió után a skizofrénia korszaka jött el. Tehát én nem egyértelműen spirituálisként azonosítom, hanem egy másik pszichés tünettel, de oké.
Hát szerintem a transzcendensre, vagy az értelemre, az életünknek a beágyazottságára valami nagyobba, erre való igény, az, amit próbálok megragadni ezzel a szóval. És szerintem az egyik nagy kihívása most a progresszív erőknek, legyen az baloldal vagy liberális, valami fajta karizmatikusságot, spiritualitást, plusz tartalmat át kell adni és meg kell valósítani a politikában szerintem ahhoz, hogy legyen esély ezekkel a retrográd erőkkel szemben.
Hú, ez izgalmas egyébként, mert hogy ez borzasztóan távol áll, tőlem is akár, tehát most így belegondoltam, hogy Jézusom, tehát most ez ugyanolyan, mint amikor tényleg ott vagyunk egy rendes ősközösségben, és rájön, Béla, hogy mint a fűszva kéreg gyógyítja az influenzát, csak azt mondja, hogy oké, de hát ezt most egyszerűen elmondom, akkor az előnyömet elvesztem, tehát köré rakok valami olyan szertartást, és egyébként, hogy feketek akast áldozok krétakörben, és belerakom a fűszakférget a teába, hogy a spiritualitás nekem egy olyan fajta felesleges sallang, ami egészen borzasztó, csak hátráltat az egészben, meg egyébként is hülyeség.
Érdekes, szerintem nagyon sokaknak van erre igénye, tehát, hogy én is mondjuk szóval nem vagyok megkeresztelve, meg nem vagyok gyakorló vallásos, de azt szerintem, hogy találjuk meg azt, hogy van egy nagyobb dolog, aminek a részei tudunk lenni, ez az igény szerintem nagyon sokakban ott van, és szerintem a politika, hogyha valaki jól csinálja, akkor pont ezt az érzést meg tudja teremteni. A közösségben létet, az emelkedettséget, azt, hogy együtt többek vagyunk, mint egyedül. Szerintem egy olyan korban vagyunk most, ahol pont a válasz arra, a nagyon széttagoltságra, az elszigeteltségre, a Covid szerintem kifejezetten ezt felerősítette és súlyosabbá tette ezt a magányérzését és annak a krízis tüneteit, tudjuk, hogy az egyik legdurvább élethosszat csökkentő tényező egyébként a magány. Szerintem, amit próbálok megragadni, az pont ez, hogy a közösségben létnek van egy olyan lelki tartalma, egy olyan plusz tartalma, amit a jobb oldal kifejezetten kihasznált, és azt gondolom, hogy konzervatív és hátráltató célokra használta föl, vagy a saját gazdagodására, mondjuk Magyarországon, de ezt az energiát szerintem meg lehet ragadni, és pozitív célokra is használni ezt az igényét az embereknek arra, hogy közösségben legyenek, és valaminek a részesei legyenek.
Viszont érdekes módon a vallási közösségeknél, ahol ez a, ami felmerült, és ami barátaim körében felmerült, azt mondta, hogy oké, de figyelj, én hova engedjem el a gyerekemet, ahol azért nagy valószínűséggel nem fogják drogokkal tömni, nem fog csoportos szexben részt venni, és nem fog halál részegen hazajönni, és hogy igazából nem sikerült megteremteni a vallásos közösségek után, pedig hát sokat, mondjuk 45-től mi kísérleteztünk, az egész szocialista tábor ezzel kísérletezett, működő közösségeket nem sikerült létrehozni.
Szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire sikerült megteremteni mondjuk a rendszerváltás előtt. Nyilván nekem erről személyes tapasztalataim nincsenek, de akikkel beszéltem, azért azok az élmények, hogy a munkahelyi közösség mit jelentett, akár mondjuk, ha csak a saját nagyszüleimre gondolok, akik 30-40 évet ugyanazon a helyen dolgoztak, és ott milyen közösség alakult ki, vagy akár egy lakótelep létrejött mondjuk egy gyárnak a környékén, és az milyen összezártságot is jelentett, meg egymásra utaltságot, és ennek biztosan vannak olyan tényezői, amik korlátozóak voltak, kifejezetten mondjuk a, nem tudom, felforgatóbb vagy lázadó szelleműbb emberek számára, de volt egy olyan része is, hogy struktúrát adott, egy erőforrás biztonságot adott a közösség, a család, a barátoknak a közössége, és ebből a szempontból szerintem egy nagy kihívás előtt vagyunk, és látjuk azt, hogy keresik az emberek. Keresik azt mondjuk a fiatalok, akik kiköltöznek egy-egy falura, és próbálnak kommunákat létrehozni. Látjuk a, mondjuk ennek az ilyen konzervatívabb verzióját abban, amikor mondjuk a szélső jobb oldal Magyarországon a 2000-es években milyen akár ilyen kiképző csapatokat hoz létre, meg hagyományőrző csapatokat hoz létre, mondjuk az az ilyen szoftosabb verziója. Tehát én nagyon sokféle irányba látom azt, hogy keresik az emberek ezeket a válaszokat, és szerintem most kifejezetten a jobb oldal azért is van nyerésben nagyon sok helyen, mert azt mondjuk, hogy az életmódban például azt, hogy milyen egy hagyományos feleség, mondjuk miket kell főzzön, hogyan éljen, gyerekek, család, házasság, ezekben nagyon sok tartalmat is gyártanak az online térbe, amikre emberek, akik egyébként egy krízisben vannak saját magukkal, vagy keresik az útjukat, meg tudnak találni. Nagyon kevés ilyen progresszív tartalmat látok az interneten, progresszív életmód modelleket, hogy milyen egy, mondjuk egy olyan progresszív párkapcsolat, ami a férfiak és nők számára is egyenlő módon kiteljesedés
nyújt. Talán az Osborns volt. Igen, oké, tehát hogyha valaki nem tudná, miről beszélek, Ozzy Osborn. De hogy igazából, tehát akkor elfogadjuk azt, hogy csak a populizmus létezik, tehát ha igény van arra, hogy azt mondjuk az embereknek, hogy szépek vagytok, akkor azt kell mondani, hogy szépek vagytok, pedig rondák csak azért, mert hatalmas társadalmi igény van arra, hogy őket szépnek lássuk.
Szerintem nem feltétlenül ez az igény. Szerintem egy populista korban
csak
élünk.
Csak egy hülyeséget mondtam.
Igen.
Csak, hogy
szerintem az direkt. Az igény, hogy részt vehessenek valamiben. És a részvételnek a lehetőségének a megteremtése szerintem iszonyatosan fontos, és pont például, ha visszautalhatok az amerikai politikára, szerintem az egyik nagy bűne a demokrata pártnak ebben a választásban, a 2024-es választásban az volt, hogy nem szerveztek előválasztást. Tehát nem teremtették meg a részvételnek a lehetőségét, és nagyon sok mindent megtett a demokrata establishment azért, hogy csak nehogy egy balos jelölt feltűnjön, vagy egy ilyen balos populista jelölt legyen. Most beszélhetünk arról, hogy Bernie Sanders-t kétszer elgáncsolták, de itt most már Bernie nyilván nem indult volna valószínűleg, vagy azt gondoljuk, de egyszerűen nem szerveztek előválasztást, nem teremtették meg a részvételnek a lehetőségét.
Szentpéteri Nagy Rihártól azt hallom folyamatosan, hogy a magyar ellenzék legnagyobb hibája az előválasztás.
Ez egy tévedés. A magyar ellenzéknek a Tisza előtti legsikeresebb pillanata volt az előválasztásnak a hetei.
Én láttam, tehát hogy én de megtapasztaltam, meg jártam akkor ezeket a helyszíneket, és valóban azt láttam, hogy a bevonódás az egészen döbbenetes erőket szabadított fel. A kimenettel és aztán a belső tehát ott azért sikerült azért azt is hát elég furcsán levezényelni, de a bevonás és a közösség ez működött.
Így van, szerintem ott az ellenzéki elitet lehet hibáztatni, hogy hogyan vettek. Tehát hogy hogyan ütött el a villamos Karácsony Gergelyt, hogy hogyan játszották a saját meccseiket, vagy miért hoztak létre egy háromszereplős második fordulós szabályt, vagy hogyan kellett annak kijönnie mondjuk a frakció szempontjából, hogy minden frakcióban legyenek éppen annyi, hogy frakció lehessen. Tehát szerintem az ellenzéki elitnek voltak hibái az előválasztásnak a lefolytatásában, de azt, hogy ez egy bevonódást jelentett, az egy mozgósítást jelentett, a közelménykutatásokban látszott az, hogy akkor volt a legközelebb egyébként az akkori ellenzék a Fideszhez képest. Szerintem szerintem minden azt mutatja, hogy az előválasztás maga, mint intézmény, egy helyes lépés volt akkor, az, hogy az elit hogyan használta és hogyan vett részt benne, hogyan árulták el egymást egyik napról a másokra, meg döfték hátba a másikat, meg hoztak díleket rövidlátó módon, hogy Márki-Zay Péter hogyan próbált saját még frakciót kialkudni a helyet, hogy a kampányon foglalkozott volna. Ezekről egyébként még a partizános vétónak az első évadában is sokat beszéltettem. Ugye Ruf Bálinttal meg Papszilárd Istvánnal csináltuk még azt. Én azt gondolom, hogy ez jól dokumentált, hogy mik voltak a sikeres lépései és mik a hibái az akkori ellenzéknek. Az előválasztás maga az inkább egy siker volt.
Ez talán, imént említett példák talán vezettek oda, hogy Magyarországon is létrejött az a helyzet, hogy tulajdonképpen jobboldali pártok versengenek a hatalomért. Mert hogy amit látok, és én mániákusan azért mondjuk a DK-t azért jobb középre sorolom. Tehát igaz? Miért nem? Abszolút.
Hát az van, igen, hogy ők nem néztek szembe azzal, hogy egy ilyen neoliberális politikát folytatott Gyurcsány Ferenc, amikor kormányon volt. Mostanában próbálták újra brendelni magukat.
Oké, de hát ezt mivel, hogy nincsenek hatalmon, ezt nem láthatjuk, hogy ez most
hát
mennyire
mondjuk, egyébként kerületi szinten mondjuk meg lehetne vizsgálni. Nem töltöttem ezzel időt, hogy a DK-s polgármesterek szociálpolitikáját végelemezzem, de meg lehetne nézni.
Schulz Nórával, politikai tanácsadóval beszélgetünk. Jámbor András azért valamit fémjelez ebből a történetből, ő baloldali politikus, tehát azt mondom, hogy kétségek nem merülnek fel, illetve a sziklamozgalom, ami korábban ebben a történetben még szerepelt, az valóban egy baloldali, még Tamás Gáspár Miklós által is pecsétet kapott, hogy baloldali, de hogy ott meg valahogy nagyon nem éreztem rengeteg bajom volt vele, amit nem sorolnék fel, de igazából nem is az ilyen egyes hibák voltak, hanem az egészet valahogy nem éreztem, mintha nem lett volna része ennek az egész politikai versengésnek, hanem valahol máshol, más térbe lett volna, más időbe, más bolygón.
Hát ezzel egyetértek, ugye én a Szikrának alapítója voltam, és nagyon büszke vagyok arra a sikerre, amit elértünk. Egyébként az előválasztáson keresztül, tehát ahol lehetővé tették azt, hogy külső szereplők belépjenek, civil szervezetek tudjanak indítani jelöltet, és a Szikrának egy ilyen civil szervezetes formátum egy egyesületként működött, és úgy tudtuk elindítani egyébként Jámbor Andrást az előválasztáson József és Ferencvárosban, és sikerült a hagyományos establishment pártokat legyőzni, illetve más civil jelöltet is, és aztán magán a választáson pedig megfordítani ezt az akkori hatos választókörzetet, ugye Sára Botondnak a legyőzését jelentette, ez korábban ott Kocsis Máté volt a jelölt, és Sára az ő embere. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy például pont ott József és Ferencvárosban az előválasztási siker, az volt a felhajtó erő ahhoz, hogy aztán megforduljon egy választókerület, csak még az előző témánkhoz zárójelben.
Hogyne.
És kifejezetten szerintem az is igen, hogy egy szociáldemokrata baloldali programmal indult Jámbor András, én azt éreztem, hogy abban a körzetben kifejezetten rezonált, és volt is egy ilyen pillanat, amikor mondjuk volt olyan összeellenzéki szóróanyag, amit Józsefvárosban a kampány nem küldött ki, mert egy ilyen progresszív-liberális keretben beszélt a lakhatási válságról, ilyen kifejezetten leegyszerűsítően kezelte a hajléktalanság kérdését, és ott helyben az egy nagyon bonyolult és fontos téma, és a helyi kampány például mondjuk nem szórta ki azt az anyagot, és ilyen dolgokról beszélek, hogy szerintem igen, hogyha van egy valódi balos, beágyazott helyben beágyazott politika, azt szerintem komoly sikereket tud elérni Magyarországon. És én is azt láttam, hogy kifejezetten a Szikra mozgalom elment abba az irányba, valahol szerintem így a 23-as évnek, ugye az volt egy nagyon durva lejárató kampány, ez ellen a szervezet ellen az egyik tagját 2 hétre ártatlanul bebörtönözték, ami egy olyan, egyébként az én telefonomat is minden jel szerint lehallgatták akkoriban. Jámbor Andrásról ugye nem is akarom elsorolni, hogy miket terjesztettek.
Igen, az nagyon durva.
Tehát egy brutális támadás érte ezt a közösséget. Egyébként szerintem azért, mert a Fizessenek a gazdagok üzenettel kampányolt akkoriban, és ilyen tök látványos meg szerintem jó akciókat csinált, ugye a kaszinó blokkolás, Félix étteremnek a blokkolása, a végrehajtói maffia ügyét fölkaroltuk baloldali módon egyedül, tehát ugye ezzel csak a Mi Hazánk foglalkozott, a baloldalon pedig csak Jámbor András Szikra. És szerintem volt egy felfutó pillanata még ott 22-es választások után, amikor ugye egy teljes ellenzéki kiábrándulás volt, akkorban a Szikra egy nagyon vonzó lehetőségnek tűnt, főleg balos fiatalok számára. És szerintem, amikor jött ez a lejárató kampány, ugye erről is írok a Substack-en az erről szóló írásomban, hogy Rogán Antalék szerintem nagyon sok energiát tettek abba, hogy ne legyen egy balos új formáció egyébként Magyarországon. Szerintem ez egy nagy félelme volt Orbán Viktornak, hogy megjelenik valamilyen baloldali erő, és ezért nagyon sokat tettek, ráijesztettek erre a közösségre. Én azt se zárnám ki, hogy ebben a közösségben konkrét embereket küldtek, akik tettek azért, hogy ott egy dezintegrációs folyamat meginduljon, meg egy toxikus légkör kialakuljon. És utána pedig a Zeitgeist, ez amiről az elején is beszéltem, hogy azok a kifejezetten nyugatról importált progresszív, liberális működésmódok, amik szét tudnak zúzni egy politikai közösséget, és a köldök nézegetésbe, kötszurkálásba tudják taszítani, azok mind kialakultak. És nekem ez egy nagy fájdalmam, hogy ez ide jutott, és ezért ugye erről írtam is, hogy én arra jutottam, hogy ki kell lépnem egyszerűen, mert már nem a hazát szolgálta ez a szervezet, hanem sokkal inkább egy belső körnek a pozíció harcairól szólt, meg helyezkedéséről.
A hazát szolgálta, de hát minden a baloldali progresszivitásnál kozmopolitább dolog azért kevés van? Vagy létezik nemzeti progresszív baloldala?
Nem tudom, hogy ezeket a jelzőket használnám, mert én mindig úgy álltam hozzá, hogy haza és baloldal.
Én direkt használom ezeket a, nem tudom mikor jelzőket, de mondjuk így 60, ezek az 61-es.
Na igen, és ehhez nem mernék így nyúlni, mert szerintem rossz asszociációkat hoz be, de szerintem az, hogy haza és baloldal, és hogy Magyarországon kifejezetten az össznemzeti kríziseinknek a megoldásában az, hogy baloldali eszközökhöz nyúljunk, szerintem arra szükség lenne, és ezt továbbra is tartom és gondolom. Igen, én egy viszonylag sok mindenben egy konzervatív álláspontot képviselek, és ezt gondolom, hogy lehet kombinálni egyébként gazdaságpolitikában, közösséghez való hozzáállásban a baloldalnak fontos értékeivel, de igen, én például nem gondolom, hogy azokat a progresszív liberális célokat, amik mondjuk a morális szintjén a politikának, vagy az identitás politikai szintjén a politikának megfogalmazódnak, hogy azokat a baloldalnak magáivá kellene tenni, és mostanra sajnos a baloldal a legtöbb helyen a világon föloldódott a liberalizmusban.
És még ennek ellenére sincs olyan nagyon túlnyomó többségben.
Pont ezért.
Mármint a liberális. Ja. A progresszív liberális.
Igen.
Tehát mi? De nem a kérdés, inkább az, hogy, mert ugye ez nagyon érdekes volt, tehát hogy a hajléktalanság kezelése. Hogy egyrészt, hogy miért összetettebb és bonyolultabb ez a 8. kerületben, hisz ugye én nem Moszkva téren lakom, tehát ott is nagyon bonyolult és összetett, ahogy elnézem. És illetve, hogy miért itt tudott azért valamelyes gyökeret venni Pikóval, Jámborral ez a dolog, miért nem Szabolcs-Szatmárban vagy Borsodban, ahol hát azt gondolom az ember, na ha valahol ott, akkor igen?
Egyébként ez szerintem a vezetőkön múlik. Tehát...
Mármint a jelenlegi országvezetőkön, vagy a mozgalomvezetőjén?
Most konkrétan mondjuk ez a két politikus, akinek elhangzott a neve, én azt gondolom, hogy az, hogy...
Politikus, a Pikó rendes rádiós volt még régen, aztán ez lett belőle.
Igen, de előtte is politizált rendszerváltás környékén, de igen, én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk Pikó András megtette azt a váltást, ami szerintem egy kockázatos váltás, hogy a média felől a politika felé menni, Jámbor András története nagyon hasonló, ugye a Mércét működtette, de nem akarom az ő sztoriukat elmesélni helyettük, csak arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy szerintem az a politikai formáció, meg sikerek, amik ki tudtak kristályosodni körülöttük, nagyon sokan arról beszélnek, hogy az inkább az alulról jövő mozgalmi szervezésről szól, stb. Én azt láttam, hogy ez az alulról jövő mozgalmi közeg próbált elérni dolgokat egyébként évekig, mielőtt Pikó András polgármester lett, de addig, amíg nem volt egy ilyen jó értelemben tényleg karizmatikus, a helyekkel szótértő, az értékeiket jól kifejező vezetője ennek a közösségnek, addig ez nem vezetett választási sikerre. Hasonlóan van ez Jámbor András esetében. Ez a balos közeg, most akkor idézél, ez létezett, De nem tudott elérni politikai sikereket Jánbor András előtt a reálpolitikának a szintjén, és ez, hogy lett egy vezetője, amin keresztül ki tud fejeződni ez a közösség, ami körül össze tudnak csoportosulni emberek, új emberekbe vonódni, ez szerintem iszonyatosan fontos, és nyilván nem akarom túlhangsúlyozni a vezetőknek a szerepét, hiszen,
hiszen ők nem tudnának
elérni dolgokat a közösségük nélkül, de a magyar társadalom, és kifejezetten a politikai élet, kifejezetten felülről integrált. Tehát ezt mondjuk Kovács Imrének a szociológiai kutatásai is mutatják, hogy a magyar társadalom egy felülről politikailag integrált társadalom, a politika körül csontosodnak ki legtöbbször a helyi erőviszonyok és hierarchiák és fontos emberek. És ezt a fajta felülről integráltságot szerintem megint csak meg kell értenie a baloldalnak, hiszen nem tudunk mindent megváltoztatni, az alapstruktúráit a magyar társadalomnak nem tudjuk egyről a kettőre megváltoztatni, folyamatosan, fokozatosan lehet építkezni, és azt hiszem, hogy ennek most az egyik formája az, hogyha meg tudjuk találni azokat az embereket, akiknek nagyobb elérése van a szűk baloldali közegen kívül, elfogadhatóak egy tágabb közösségnek is, a helyi emberek úgy érzik, hogy képviselve vannak általuk, és aztán lehet persze bővülni és növekedni, de szerintem a balos közösségnek az egyik hibája, hogy alul értékeli és nem becsüli meg a vezetőit.
Oké, tehát akkor azt mondom, hogy tehát akkor fogadjuk el azt, hogy fiatal, sármos, karizmatikus, nemzőképes, klassz férfiakat mutassunk nekik, mert akkor a baloldal azzal nyerhet. Vagy nőket?
Egyrészt
hogy akkor ott vagyunk, tehát a celebkultúra, tehát akkor azt mondjuk, hogy akkor gyakorlatilag ez akkor összefog.
Szerintem Magyar Péter nagyon más karakter, mint Piko András és Jánbor András.
Nagyon, nagyon, ugye? Hát Istennek, igen.
Anélkül, hogy bármelyikükre bármilyen jelzőt használjuk, csak azt akarom, hogy ők nagyon különbözőek, és szerintem helyben az a típusú tényleg jó érzés és pozitív hangulat, ami mondjuk Piko és Jánbor körül van, az szerintem szól arról, hogy ők a helyi közösségnek egy jó képviselői. És ezt megtestesítik nem csak a politikai lépéseikben, hanem abban a hangulatban is, hogy utcai fogadóórákat tartanak, elérhetőek, érdeklődnek az emberek iránt. Magyar Péter megláthatóan egy vonzó politikai értelemben, vonzó opció jelenleg az ellenzéki közösségnek, és ráadásul most már egyre inkább képes megszólítani a korábbi ellenzéki szavazókon túl is.
Politikai értelemben azt nem tudom, hogy vonzó-e. Tehát odáig szerintem nem jutott még el ez az egész közeg. Csak úgy az általam elmondott külsődleges jegyek alapján gondolják azt, hogy működhet. De egy kicsit ez ijesztő, mert akkor azt mondom, hogy hogy a valóban alkalmas emberek kerületi szintig juthatnak el maximum a magyar politikában. Miniszterelnök már sajnos csak az lehet, aki, hát hogy is mondjam, tehát azért inkább a Csíppendél show felől közelíti meg ezt a dolgot. A szörnyű lenne, ha ez egy a magyar...
Nem hiszem, hogy egyébként pont most a hétvégén voltam a Nagyváradig tartó meneten egy szakaszon, és nőkkel beszélgettem, mert nekem ugye ez volt az egyik megfejtésem, még mielőtt bármit tudtunk volna egyébként a Tiszának a támogatottságáról, hogy szerintem küszködni fognak valamennyire a középkorú nőknek a megszólításában. Egyrészt azért, mert szerintem Magyar Péter nem feltétlenül az a karakter, amit nők keresnek. Igen, ez az egyik része. A másik része meg nyilván a Fidesznek a lejárató kampánya, amit nagyon ügyesen az első pillanatban beizzítottak, és egyébként pontosan én sem tudom, hogy mennyi igaz abból, ami Varga Judit és Magyar Péter között történt. Nyilvánvalóan ezt az ambivalenciát is használja a Fidesz ellene. Na, de a lényeg, hogy nőkkel akartam beszélgetni, mert utána az adatok is mutatták ezt, hogy valóban a támogatottsága a Fidesznek még a középkorú nők körében a legmagasabb, és ezzel együtt a Tisza is ott gyengébb. És akkor meg akartam kérdezni konkrétan fizikailag ott levő nőket ezen a meneten, hogy miért jöttek el, hogy mit gondolnak Magyar Péterről, és erről pont ma reggel ki is ment a Substacken a hírlevelem, meg egy ilyen terep podcast, úgyhogy ha valaki szeretné, meg tudja hallgatni, hogy miket nyilatkoztak nekem, és Magyar Péterrel kapcsolatban elhangzik az, hogy mint férfi nem vonzó, mondjuk nők részéről, akik ott vannak.
Bocsánat, hogy néz ki ez a menet, mert azt gondoltam, hogy Magyar Péter megy egyedül, vagy egy-két haverjával, de hogy ez
sokan voltak. Nyilván ez ugye én vasárnap voltam, tehát az egy szabad nap a legtöbb ember számára, legalább a vasárnap, és akkor sokan voltak egyébként, akik még a tápióságból jöttek vele tovább, vagy Budapestről becsatlakoztak Szolnokon, vagy Szolnokról jöttek vele. Hát szerintem legalább, most nem akarok butaságot mondani, de 500 és 1000 közé tenném az embereknek a számát, akiket én ott láttam ezen a Szajol-Törökszent Miklós szakaszon, meglepően sokan tényleg, szóval nem is annyira Major Péter körül zajlik szerintem ez az egész, nekem az volt a benyomásom, hogy ő egyébként nyilván megy a menetnek az elején, de hát nem tud vele mindenki folyamatosan interakcióba lépni, inkább azt láttam, hogy az emberek akarnak egy selfit vele, vagy kezet fogni vele, odaadni neki valamit, és utána pedig a saját közösségükkel vannak ott. Mm. Többen mondjuk autókkal érkeztek Kecskemétről, vagy Egerből, a saját Tisza-szigeteikkel, és ők hát így megismerkednek amúgy az ott levő többi emberrel, tehát hogy egy ilyen nagyon igen, közösségi, meg emberi eseménynek tűnt, nem, ami nyilván egy politikai menet volt, tehát ezt nem akarom elvenni, hogy ez egy politikai esemény volt, és engem pont ez érdekelt, hogy miért mennek ki politikai cselekvést végezni az emberek vasárnap délután, ahelyett, hogy bármi más csinálnának. És alapvetően erre a válasz szerintem nagyon izgalmas, és a legelejére kötném vissza a mostani beszélgetésünknek, hogy az életmód és a politika ilyen nagyon izgalmas kombinációját mesélték el nekem ezek a nők. Azt mondták, hogy amúgy is egyébként túrázni járnak, és akkor már miért ne itt sétáljanak, a barátnőjével érkezett, és neki mennyire fontos az egészsége, a sport, és hogy ez a menet, ez valahogy megvalósítja ezt az egészségtudatosságot is, miközben kiállnak a jó ügyért, vagy a változásért Magyarországon. Tehát és én erre nem számítottam, tehát ez nem az én kérdéseim hozták ki ezekből az interjúanyagokból, hanem ők maguktól, amikor azt kérdeztem, hogy miért vannak itt, egyszerűen narrálták el azt, hogy ez valamiféle sport vagy egészség esemény, és egy politikai kiállás is, és ez szerintem nagyon izgalmas, és megmutatja azt, hogy például a nőknek a megszólítása lehet, hogy az egészségen, az életmódon keresztül, hogyha van egy ilyen eleme a dolgoknak, az sokat tud jelenteni.
Tudom, nagyon rossz asszociáció, de hát Ságváriék ugye annak idején valóban akkor a betiltott éppen Kommunista Párt és Szózlán Párt, de nagy kirándulásokon vettek részt, ahol ezeket, de hogy természetesen itt semmi azonos nincs, de az érdekes
de egyébként mégiscsak, igen, hogy... Tehát, hogy egyébként a baloldal a Horthy korszakban kifejezetten testképző köröket hozott létre, meg nyaralótelepet a Dunakanyarban.
Horány.
Meg. Így
horány.
Van. Hát az erről szól. Volt, aki leevezett, vagy leúszott Horányig, és utána meg közéletről beszélgettek, meg együtt voltak, vagy egyébként Magyarországon a turista vonalaknak, meg turista házaknak a hálózatát is nagyon nagy részt.
De ez nem baloldal, csak mondom, de ez most nem a baloldal. Legalábbis nem tűnt nekem Magyar Péter egyelőre különösebben baloldali.
De jobb oldalinak. Vagy hát vegyes, nem? Tehát szerintem...
Én azt gondolom, bocsánat, én azt gondolom, hogy az influencer, akinek nem adták a kezébe a mosóport, tehát még várja, már nagyon meg, biztos, hogy megvesszük, nem tudjuk, hogy mit fog árulni, de meg fogjuk venni tőle, most ez a helyzet egyelőre.
Igen, én mondjuk néhány ilyen elemből, amiből tudok olvasni, az egyik, ami engem nagyon kiakasztott, az ugye ez a felvetése a 9%-os egyen esziának, és abból például hátralépett, ami nekem egy pozitívum volt. Istenek,
nem is hallottam, hogy mi volt a alapvetés.
A Nemzet Hangján az egyik kérdés, amiről szavazni lehetett, az volt, hogy egyetértenek-e az emberek azzal, hogy legyen, a Fidesz adó, ugye bemondta Orbán Viktor az évértékelőjén, hogy itt lesz a világ legnagyobb adócsökkentése, és akkor jött a Tisza azzal, hogy ennek alá menjünk-e. Mm-hmm. És akkor, ha megnézzük a szavazati arányokat, egyébként két kérdés volt, ugye ez az Ukrajna kapcsán, illetve az SZIA kapcsán, ahol nem a 95 plusz eredmény jött ki, hanem azt hiszem az SZIA kapcsán ilyen 81-2 körül volt az egyetértők aránya, tehát nyilván egy nagy különbség van, igen, ahhoz képest, mint ami a többi kérdésen eljött, és az egy nehéz dolog nemet írni, miközben az egész kérdőív azt kérdezi tőlem, hogy igen, tehát szerintem komolyan kellett venni azt, hogy ez nem egy ilyen magas támogatottsági százalékú kérdés, és Magyar Péter ezt el is mondta, hogy ebben még beszélgetni kell, és azóta hátralépett belőle, én legalábbis így érzékelem, úgyhogy én bízom abban, hogy nem fog elmenni egy fiskálisan nagyon konzervatív, és megint csak a gazdagokat előnyösebben részesítő irányba. Egyszerűen azért, és abban azért van ebben bizodalmam, hogy nem ez fog történni, mert a magyar népből nem ez következik. Tehát az összes értékkutatást, ha megnézzük, ha beszélgetünk emberekkel, hogy mit tartanak igazságosnak, akkor sokkal inkább azt, hogy a gazdagok viseljenek nagyobb terheket, és csoportosítsuk az erőforrásainkat az elmaradott régiókba, vagy elmaradott városrészekbe, hiszen akkor leszünk mindannyian egy sokkal jobb helyzetben.
De ez nem hiszem, hogy bal jobb különbség lenne, hiszen a jobb oldalon is azt gondolom, ez nagyon speciális helyzet, amikor azt mondjuk, hogy a gazdagok legyenek még gazdagabbak, hogy a szegények még szegényebbek legyenek, és a fejlődő térségek fejlődjenek jobban, aztán a szegregátum meg legyen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy alapérdeke egy országnak, hogy egy nemzetnek, hogy ez itt valamiféle kiegyenlítődés történik, és az olló záródjon, ez nem kell baloldalnak lenni feltétlenül.
Hát klasszikus politika, tudományos értelemben ezt a baloldalhoz soroljuk ezeket az egyenlősítő
célokat. De egy picit csúsztak ezek a dolgok.
De változnak, és ez szerintem nagyon fontos megint csak, és ezért küszködik szerintem meg a baloldal részben, mert a jobb oldal mer és tud kölcsönözni baloldali célokat, kommunikációs eszközöket, keretezéseket, gyakorlatokat. Most, ha például pont erről beszéltünk, hogy a Horthy rendszerben működő balos szervezetekre hajaz, amit a Tisza csinál, mondjuk, nem hiszem, hogy ezért csinálják,
félrejöntés
ne essék, de hogy egy sokkal kísérletezőbb működésmódot mutat be a globális jobb oldal. Erről egyébként mondjuk Magyarországon arról szoktak beszélni, hogy a Fidesz hogyan használ ilyen hegemóniaépítő eszközöket. Ugye Éber Márkáron most pont erről írt könyvet, hogy szerint ez a gramsciánus dolog, ami megjelenik a Fidesznél. Orbán Viktor is a szakdolgozatát ugye Gramsci kapcsán írta. És szerintem a baloldalon egy sokkal inkább van egy igény az ideológiai purizmusra, tisztaságra, lezárásra. Tehát, hogy ne engedjünk be dolgokat, amik nem
azért
tiszták. És ez szerintem ez a megtermékenyítetlenség a jobb oldal által, a kísérletezésre való képtelenség szerintem megint csak egy olyasmi, ami a baloldal reneszánszát megnehezíti, vagy ellehetetleníti.
Meg az is talán, hogy nagyjából általán belátott időszakban, Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában és Európában mindenhol kudarcot vallott a baloldali kísérlet, úgyhogy lehet, hogy most pár évig lehet egy kicsit nyugodtabban fognak.
Mondjuk
azért
Brazíliát nézzük, vagy Spanyolországot, sokáig Portugáliában is balos kormány volt. Szerintem vannak azért példák.
Igen, a máshol húzzuk meg a baloldalt, tehát látom. Én sajnos tényleg túl sok Tamás Gáspár Miklós beszélgetésen vagyok túl, tehát én azt gondolom, hogy az nem. Az ott nem a baloldal.
Na igen, ő is például nagyon-nagyon le tudta zárni egyébként a határait. Szerintem a baloldalnak és a reálpolitikával, főleg a késői korszakában nagyon kritikus volt az elméleti szövegeiben. Szerintem nyilván számomra is egy nagyon fontos inspirációs forrás volt TGM mindig is, de mondjuk az utolsó beszédét, az pont a Szikrának egy táborában mondta el, amit az egyik barátommal voltunk a főszervezője annak a tábornak, és azt szerintem egyébként bizonyos számomban a csúcspontja volt a Szikra mozgalomnak, és ott is ugye arról beszélt, hogy ő nem fogja azt mondani, hogy ne próbáljuk meg, de lényegében a beszéde arról szólt, hogy szerintem most nincs itt az ideje a baloldal politikai részvételének, és itt például bennem fölmerül az, hogy ha alapból úgy állunk hozzá, hogy most nincs itt az ideje a baloldali szervezésnek, akkor ez részben egy önbeteljesítő dologgá tud válni.
Igen. Attól még lehet persze, hogy nincs itt az ideje. De hogy igen, de hogy meg kéne talán próbálni. Nem tudom. Most lenne az, hogy van még 1,5 percünk, és ez alatt az miért veszélyesebb, mint valaha az Orbán rendszer dekadens korszakában. Ám erre szerintem a 1,5 perc nem lesz elég. Úgyhogy nem is tudom, van 1 percünk, ajánljunk programot.
Programot?
Igen, hova menjenek most így a politika iránt érdeklődő progresszív vagy nem progresszív fiatalok? Hova érdemes? Mit érdemes megnézni? Elolvasni, mit érdemes például?
Hát olvasni egyébként szerintem elképesztően jó hírlevelek vannak, és most pont Papp Szilárd barátom írt is erről a Substacken, hogy mennyire átalakította az ő hírfogyasztását, az, hogy hírlevelekre iratkozik föl, ahelyett, hogy görgeti azt, amit az algoritmus földob neki. Nagyon tudom ajánlani egyébként nyilván a Partizánnak a műsorait, tudom ajánlani Kovács Eszternek a hírlevelét, pont, hogyha valakit ezek az ideológiai kérdések foglalkoztatnak, most ezzel egy sorozata van most szintén a Substacken, hogy hogyan alakulnak át a szavak és a politikai ideológiáknak a keretei, úgyhogy azt mindenképpen tudom ajánlani. Szerintem nagyon fontos nem csak aktuálpolitikát fogyasztani, úgyhogy
az a legfontosabb.
Igen, tehát szerintem szép irodalmat, filmeket és olyan elméleti szövegeket, amik kiszakítanak minket ebből az aktuálpolitikai őrületből, meg hiszterizáltságból, ez az, amit nagyon fontosnak tartok még.
Schulz Nóra, nagyon szépen köszönöm önöknek is.
Reggeli Gyors, nem maradjon le semmiről.